Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Családfa című műsorunk újabb adásában. Mint megszokhatták, műsorunk állandó szakértő vendége, Sül Tamás, jó magam pedig Berta Péter vagyok, a műsor szerkesztője. Kedves Tamás, ma milyen témákkal készültél?
A múlt héten az apai szerepekről beszéltünk, ma tovább folytatnánk azt, hogy hogy van ez gyakorlatban, és hol vannak az elakadások ebben a szerepben, mit lehet esetleg elrontani, és hogy lehet kibontakoztatni ezt a szerepet.
Mint korábban már elmondtuk, Tamás nem csak szakértő, de jó maga is gyakorló édesapa, ötszörös, ha jól tudom, ezért sokszor haza is beszélsz, ha jól gondolom.
Igen, úgy gondolom, hogy a szakterület jó, hogyha a saját példák, saját élményekkel, megtapasztalásokkal van alátámasztva, hiszen ez a hiteles, tehát jó magam is kutatom, és tapasztalom ezeket a élethelyzeteket.
Munkád során milyen buktatókkal találkozol, hogyha az apa szerepekről van szó? Hol lehet ezt elrontani, vagy hol nem?
De ahogy említettük, első az, hogy engedünk-e időt arra, hogy tudatosítsuk, hogy ez egy új szerep, nem mindenkiben ugyanúgy fejlődik ez ki, és hogyha egy új dologról van szó, tehát új szerepről, akkor valamilyen változáson kell, hogy átmenjünk, és a változás velejárója az, hogy minden változás olyan, mint egy krízis. És a krízisnek vannak szakaszai, és az apává válás is egy ilyen szakaszon megy át. Ha a krízis szakaszokat vesszük, akkor az első az a tulajdonképpen a sokk. Most az, hogy sokkolva érzi magát akkor, amikor apává lesz, az ugye mondhatjuk akkor, hogy sok lehet annak, aki nem számított ezzel, és ezzel viccesen hang vehetjük, de sok esetben ez így történik sajnos, hogy a nem várt gyermekek esetében sokként éri a szülőket, a leendő szülőket a hír, és ha ez nem kerül feldolgozásra, akkor a gyermekük ennek a rossz következményeit fogja megélni. Természetesen a várt gyermekeknél is van némi kihívás az apává válásban, tehát megéli azt, hogy ez most már az ő felelőssége, szembesül azzal, hogy vannak olyan élethelyzetek, hogy ő kell, hogy döntsön a dolgokról, és nem csak arról, hogy milyen babakocsit veszünk, hanem akár, hogyha valamilyen betegség áll elő, vagy különböző életdöntéseket kell hozni, akkor nem ruházhatja át másra a feladatot. És ezután következhet az a szakasz, amikor mégis valaki el akarja tolni önmagától ezt a feladatot, szoktuk ezt mondani, hogy tagadja, de ez ebben az esetben nem a megtagadása annak a szerepnek, hanem annak a hiánya, hogy bevonódna valaki ebbe. Ez abban mutatkozik meg, hogy talán van egy elképzelése a gyermekről, és azzal dolgozik csupán. Tehát nem engedi teljesen közel magához az, hogy végül is ki született. Gyakran megesik az, hogy egy apa egy fiúra vágyott, na most megszületik egy kislány, és magában hordja ezt a csalódást, és lehet, hogy csupán a pár év elteltével, amikor valamilyen konfliktusba kerül, akár a gyermekkel, tehát a lányjal, egy esetlen mondattal elhangzik az, hogy fiút vártam volna, vagy na, a fiúk mások, mint a lányok, és ekkor derül ki, hogy valaki mást várt az apa, mint aki megszületett, és nem tudott vele hozzá úgy kerülni, nem tudta őt elfogadni. És ilyenkor kezdődnek azok a terhek a gyermek életében, hogy úgy érzi a gyermek, hogy nem az, aki, nem lehet az, aki. És így ronthatja el egy apa a saját szerepét.
Ugye az kétségtelen, hogy az apa szerep az számos buktatóval szegélyezett pálya, de úgy gondolom, hogy manapság a változó világ is rátesz egy elég komoly szorzót ennek a nehézségére. Konkrétan arra gondolok, hogy az emberek nagy részének nagyon-nagyon sok éven keresztül, akár évszázadokon, évezredeken keresztül volt egy lassú, de folyamatos menete. Megvolt, hogy az embernek mi a társadalmi szerepe, mit csinál, hogy épül fel a családja, és ez nagyjából tovább is hagyományozódott, ugyanazt a munkát végezték ugyanabban a körben együtt, és folyamatosan fejlődött a család. Például lehet egy több generációs paraszt családra gondolni, hogy az életnek volt egy folyamatos kiszámítható menete. Na ezt a 20. században ugye elvesztettük, és ez a gondolom azzal is jár, hogy még ha jó mintákat is hozunk magunkkal a saját családunk, mondjuk a saját édesapánktól, az nem biztos, hogy manapság akár használható, vagy nekünk ez segíteni tud a konkrét dolgok megoldásában, hogy ezt hogy lehet áthidalni, vagy ezzel mit lehet kezdeni.
Ezt szeretném így felerősíteni, sőt, hogyha veszünk egy ilyen életpéldákat, akkor azzal találkozunk, hogy abban a életkorban, amikor már egy felnőtt ember, mondjuk 40-50 éves ember, már ugye valamit át kéne, hogy adjon az új generációnak, és jelen kéne, hogy legyen, és akár amit kialakított, azzal már szolgálhat, vagy támogathatja a következő generációt. Na most azzal találkozunk, hogy 40-50 évesek akár munkahelyet váltanak, vagy teljesen új szerepkörökbe kerülnek, sőt, mi több új életmódot váltanak, gyakori az a válás ebben a korban, és új életet kezdenek. Na most ez azt jelenti, hogy újabb energiát fektetnek be a saját életműködésükbe, saját életalakításukba, és így nincsenek azzal az energiával, nincsenek jelen azzal az erővel, amivel az új generációnak szüksége lenne, és amíg az új generáció, tehát a fiatalok alakítják az életüket, azzal szembesülnek, hogy hát felnőtt szüleik is ugyanezt a kört újrafutják, és ez is egy nehéz életszakasz, hogy most kinek tud segíteni, vagy ki az, kire lehet számítani. És aztán ugye azt is ahogy említetted, hogy a 20. század elvette ezt a biztonságot több generációs minták által. Valóban a legnagyobb küzdőtér az, amikor az apa távol van a családtól, és fáradtan tér haza, talán ingerültebben, vagy idegesebben lesz jelen, és ez nehezíti a családi légkört.
Annyival még kiegészíteném, hogy a generáció közti különbség és az eltérő élethelyzetek az nem feltétlenül a 20. század találmánya. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint például Petőfi Sándornak egy Estém otthon című verse. Ebben is egy eltérő élethelyzetnek a feloldását halljuk. Hallgassuk meg! Petőfi Sándor, egy Estém otthon. Borozgatánk apámmal ivott a jó öreg, s a kedvemért az egyszer az Isten áldja meg. Soká nem voltam otthon, oly rég nem láttam már. Úgy megvénült azóta, ja, az idő lejár. Beszéltünk erről, arról, amint a nyelvünkre jött. Még a színészetről is, sok más egyéb között. Szemében mesterségem, most is nagy szálka még. Előítéletét az évek nem szünteték. No, csak hitván egy élet ez a komédia. Fülemnek így dicsérést kellett hallgatnia. Tudom, sokat koplaltál, mutatja a színed. Szeretném látni egyszer, mint Heinzbuk fenceket. Én műértő beszédit mosolyogva hallgatám, de ő makacsfej, föl nem világosíthatám. Továbbá elszavaltam egy bordalomat neki, és nagyon-nagyon örültem, hogy megnevetteti. De ő nem tartja nagyra, hogy költőfia van, előtte minden ilyes dolog haszontalan. Nem is lehet csodálni, csak húsvágáshoz ért, nem sok hajszála hullott ki a tudományokért. Utóbb időn a bornak edénye kiürült, én írogatni kezdtem, ő megnyugodni dőlt. De akkor 100 kérdéssel állott elé anyám. Felelnem kellett, hát az írást abba hagyám. És vége hossza nem lett a kérdezgetésinek. De nekem a kérdések oly jól estenek. Mert mindenik tükör volt, ahonnan láthatám, hogy a földön nekem van a legszeretőbb anyám. Mint hallottuk a verset itt is, két eltérő életfelfogás, két eltérő élettapasztalat találkozik, de a végén, bár nem kis konfliktus nélkül, de sikerült ezt valamennyire összesimogatni.
Hát egy olyan tipikus hozzáállást láthatunk ebben is, hogyha apaként azt szeretnénk újra látni, vagy tükörben látni a gyermekünkön, hogy akár az, ami a mi szívünk csücske volt, hogy azzal foglalkozzon, és azt a szerepet töltse be, olyan élete legyen a gyermekünknek, mint ahogy azt mi megálmodtuk, illetve hogyha mi be nem teljesül álmunk, szeretnénk ráerőltetni a gyermekünkre. Bár ez a leleplezés már talán világos, tehát hogy nem egy újszerű leleplezésről beszélünk, de ennek ellenére gyakran beleesünk ebbe a hibába.
Akkor ebben is szóba került, hogy a gyerek érkezése az egy új helyzetet teremt, egy új konfliktust, egy fejlődési lehetőség. viszont mi a helyzet akkor, hogyha még több gyerek érkezik, hogy ez mennyire borítja meg a rendszert? Hogy ti ezt hogy tapasztaltátok, hogy éltétek meg például?
Több gyermek jelenléte nehezíti a megküzdést egyrészt, mert időt igényel. És úgy szoktuk fogalmazni, hogy két vagy három vagy négy gyermek közül mindegyiket egyformán szeretjük, de a helyzet az, hogy nem mindenkivel tudunk egyformán időt tölteni. És mindenki viszont igényli az időtöltést, mindenkinek szüksége van arra, hogy külön-külön is, vagy együtt is időt töltsünk, és ennek a bölcs beosztása, ennek figyelembevétele, hogy kinek milyen arányban van szüksége erre az időre, ez az, ami csak akkor valósítható meg, hogyha nem később kezdjük ennek ez felfedezését, hanem hogy hát már a megszületés előtt, vagy korán is kutatjuk azt, hogy kinek milyen igényei vannak. Tudjuk azt is, hogy van olyan gyermek, aki csupán arra van igénye, hogy a gyerekszobából kiállt egyet, hogy apa itt vagy-e, és hogyha jön a válasz, hogy itt vagyok, akkor megnyugszik, és ennyi elég. És van, aki fizikailag odafut, és meg kell, hogy ölelje, és magához szorítsa pár másodpercre, és utána megnyugszik. Van, aki arra vágyik, hogy valamit közösen, de csendben tegyenek, és nem muszáj erőltetni a beszélgetést, és van, aki pedig akkor nyugszik meg, amikor elmondhat valamit. És amikor csak ő rá figyelnek, mondanom sem kell, hogy a több gyermeknél általában ez mindig kombinálódik. Tehát, hogy sosincs ugyanolyan gyermek, tehát, hogy ez az ritkaság, hogy a 3, vagy 4, vagy 5 gyermeknél ugyanaz az igény lenne, és itt kell az a szülői aktivitás, hogy ezt hogyan lehet beosztani, és a szülők közül, az apa és az anya közül ki az, aki adott esetben ezeket fel tudja fedni és be tudja tölteni. Egy olyan élethelyzetről beszélünk, hogy ez egy, hogyha mindennapokról, hogy ez egy normális menet, és ezekhez jönnek azok a váratlan kihívások, hogy akár a gyermek, hogyha valamelyik gyermek iskolába kerül, és akár nehezebben megy neki a tanulása, vagy nehezebben szocializálódik. Ezekkel a körülményekkel aztán a megtűzdelt nehézségekkel, hogy hogyan bánunk, és még csak ugye ott tartunk, hogy kire mennyi időt szánunk. Ha azt veszük, akkor ezt követően, hogy nem csak így kísérni szeretnénk, tehát nem csak jelen lenni, hanem hogy szeretnénk aktívan kibontakoztatni a gyermekeink életét, amit magukban hordoznak, de nekünk kell talán megbontani, vagy megpesdíteni az egyes lehetőségeket, akár felfedezni, hogy kiben milyen potenciál van, vagy milyen tehetség, és ennek a aktív felkutatása jelenti az, hogy ez igényel időt és energiát. És mindezt azzal a céllal, hogy ne csupán ilyen mechanikai folyamatok történjenek, hanem hogy ezt az egészet körbevegye az a szeretet, az a békesség, az a boldogság, hogy ezek folyamatok, és nem befejezett dolgok, próbálkozások, közös haladás.
Ha a modern korról beszélünk, akkor rendszeresen előjön az, hogy igazán komoly harcon állunk az idővel. És ha jól látom, akkor apaként is egy többszörös megfelelési kényszer van, tehát egyrészt az ember jelen van, mint családfenntartó, jelen kell, hogy legyen, mint férj, tehát a párjának a támasza, vagy a partnere, ugyanúgy jelen van, mint apa, tehát mint aki a gyerekeivel foglalkozik, és még ott van a saját maga igényei, az én idő. Ezeket hogy lehet egyensúlyba hozni, vagy itt milyen megküzdési stratégiák vannak?
Én azt látom jónak, hogyha férj és feleség ezt ketten reálisan tudják beosztani, tehát emberi módon úgy gondolom, hogy rendelkezésünkre áll az időbeosztás. Tehát az, hogy napokban és hetekben és hónapokban és években gondolkozunk, ez megint csak nem csak valami külső tényező, hanem ezt bevonhatjuk abba, hogy a mi életünket hogy lehet belehelyezni az időkeretekbe. És azt tudatosítani, hogy nem végtelen az időnk, és hogy ebben a nem ideális helyzetben akkor mi az optimális. És ki kell tűzzük azokat a prioritásokat, amiket mindenképpen szeretnénk egy hétben, egy hónapban és egy évben megélni, mert ha nem tesszük, akkor valamilyen ábrándban, valamilyen álomvilágban fogunk élni. Természetesen, ha nem is osztunk be semmit, akkor valamiket megélünk, de félek attól, hogy nagyon sok mindentől megfosztanunk egymást, önmagunkat és a családunkat. Ez viszont azt jelenti, hogy olyan döntéseket is kell hoznunk, hogy mi az, ami kimarad. De azért vagyunk felnőttek, hogy azt is eldöntsük, hogy mi az, ami nem fér bele, mi az, amit akár elnapolnunk kell, vagy mi az, ami nem reális számunkra. Emlékszem, amikor fiatal házasok voltunk, akkor tudatosítottuk azt, hogy milyen jó, hogyha kettesben elmegyünk évente valamilyen kirándulásra, és bizony azt kellett megfontolni, hogy ez anyagilag, vagy lehetőségeinkhez képest hogyan van, de akkor hoztunk egy határozatot, ketten eldöntöttük, hogy szinte ez a hatodik haszakad, mi elmegyünk kettesben valahova. Oda helyeztük ezt tulajdonképpen egy prioritásnak, és ehhez a döntéshez tudtuk magunkat tartani. Valamilyen biztonságot is adott ez nekünk, hogy ez nekünk fontos, fontos a kettesben eltöltött idő, valamire emiatt készek vagyunk lemondani. És ez a minta azt hiszem, hogy bevált így hosszú évek során, a gyermekekkel ezt meg tudjuk valósítani. Ilyen formában átlátható az, hogy 5 gyermek nevelésében is ki tudjuk tűzni azt, hogy a gyermekeink, egy gyermekünk életében mi az a prioritás, mi az, ami mindenképpen megvalósuljon, és aztán közösen meghozzuk azokat a döntéseket, hogy na, ez már nem fér bele, hogy még hogyha szeretünk is valamit.
Mint tudjuk, az élet az sosem ideális, és gyakran előfordul, hogy dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretnénk. Mi a helyzet akkor, hogyha valaki azt sejti, vagy van egy olyan érzése, hogy ő rossz apa, vagy mondjuk felismeri, hogy valamit elrontott, hogy ezzel mit lehet kezdeni?
Még mielőtt kezdenénk ezzel, tehát ez az érzés, ez a tudatosítás valahol mélyen érintheti azt az embert, aki egy ilyen, aki ezzel szembesül, aki csalódik önmagában, és nem egyszer az a harag, ami betölti önmagával szemben, csüggedést hoz az életében. Úgy gondolom, hogy nem csak ebben az esetben nem szégyen segítséget kérni ahhoz, hogy szembesülni tudjunk a valósággal, akár az elrontott dolgokat szemügyre venni, hogy mi az, ami még alakítható ezen, és mi az, amit tanulhatunk ebből a gyermeknevelésben, hogy azzal szembesülünk, hogy valamit elrontottunk a gyermekünk nevelésében, még mindig jobb szembesülni ezzel, és felkínálni a gyermekünknek ezt a felismerést, és meghallgatni a másik oldalát, hogy vajon az, amit mi úgy gondolunk, hogy elrontottunk, azt a saját gyermekünk akkor, hogy hogyan élte meg, és még hogyha alá is támaszthatja, vagy ráerősíthet, hogy hát valóban ez egy nehezítő körülmény lett ő számára is, még mindig dolgozni tudunk azzal, hogy szülő-gyermek kapcsolat nem csak akkor kapcsolat, amikor jól alakulnak a dolgok, hanem hogy eljuthatunk arra a pontra, hogy egymást megértjük, hogy ki mit miért tett egy adott élethelyzetben, hogy miért álltunk hozzá úgy a dolgokhoz, és hogyha ezt a megértést előhozzuk, és akár egy bocsánatkéréssel, vagy viszonzásul egy megbocsátással párosul, akkor úgy gondolom, hogy elindulhat egy olyan folyamat, amely az esetleges elrontott dolgokat, az esetleges sebeket meggyógyíthatja.
Gyakran elhangzik a kamaszok részéről az a kijelentés, hogy én pedig nem leszek olyan, mint az apám, vagy az anyám, vagy hasonló, és néhány év múlva gyakran szembesülnek azzal, hogy gyakorlatilag ugyanúgy működnek. Emögött mi állhat?
Hogyha ez a serdülőkorban hangzik el, akkor itt ugye tudjuk azt, hogy itt egy szükséges identitás alakulás történik, identitás keresés, és amikor ellenállás történik, akkor azt mondhatjuk, hogy annál inkább egy erős szükséget él meg a serdülő azzal kapcsolatosan, hogy fölteszi önmagának a kérdést, hogy ki vagyok, mert egy erős képet láthat, és amennyiben ellenszenvet észlel a mintával kapcsolatosan, akkor nagyon világosan meg tudja akkor határozni, hogy ilyen nem szeretnék lenni, viszont ez olyan, mint a torta szelet, tehát hogyha van egy nagy torta, és a torta szeletből leszelünk egy szeletet, és azt mondjuk, hogy nem szeretnék ilyen torta szelet lenni, de még marad egy majd egész torta nagy rész, egy nagy kérdés, hogy akkor viszont milyen szeretnék lenni. És elindul egy mintakeresés, hogy kire szeretnék akkor hasonlítani, vagy ki az, aki megtestesíti előttem azt, hogy kivé válhatok. És elindulnak próbálkozások, de gyakran megesik, ahogy említetted, hogy pár év múlva mégiscsak olyanná válik, mint a saját szülő, akivel nem tudott azonosulni. Ennek több oka van, és nem minden esetben sikerül ezt kivédeni. Több mint valószínű, hogyha egyedül járja be ezt az utat, akkor vissza fog térni ahhoz a saját mintához, amivel először nem akart azonosulni.
És mi a helyzet abban a sajnálatos esetben, hogyha tényleg ki tudjuk jelenteni, hogy rossz szülői mintákat hozunk, és ezt felismertük, ezzel hogy lehet dolgozni?
Egyik lehetőség az, hogy szakmai segítséget kérünk, és úgynevezett önismereti vagy támogatói csoportokban ez a folyamat zajlik, vagy egy egyéni beszélgetésnél, amikor az életünket szeretnénk feldolgozni, és segítséget kérünk abban, hogy a vágyott változások úgy alakuljanak, hogy a számunkra megfelelő legyen. Tehát ezekben a segítő folyamatokban kaphatjuk meg azokra a kérdésekre a válaszokat, amelyek nyugtalanítanak minket, vagy amelyek elakadás idéztek az életünkben, vagy úgy formálták az életünket, ahogy azt mi nem szeretnénk, hogy történjen. És azért beszélünk ugye önismeretről, és itt szeretném ezt így kihangsúlyozni, vagy tisztázni, hogy az önismeret nem arról szól, hogy kitöltök valamilyen tesztet, és ott valamilyen százalékokban kijönne nekem, hogy mennyire ismerem önmagamat, tehát nem százalékokra vagyunk itt kíváncsiak, hanem az önismeret azt jelenti, hogy rálátok azokra a folyamatokra, felismerem azokat a folyamatokat, amelyek befolyásolták az életemet, és felismerem azokat a mély érzelmeket, vágyakat, álmokat, amelyeket talán egykor megálmodtam, de valahol a süllyesztőbe kerültek, és ezeknek a felidézése segíthet ahhoz, hogy megállapítsam, hogy mennyire vagyok messze attól, aki szerettem volna lenni, vagy akivé szeretett volna a teremtő látni engem. A küldetésünknek a betöltése, vajon mennyire vagyok messze ettől. Na és itt kezdődik az önismeret, hogy ha rájövök, hogy milyen messze vagyok ettől, akkor mi kell ahhoz, hogy megtegyem azt az utat, hogy mégiscsak megvalósítsam. Itt még egy kifejezést szeretnék szintén előhozni, ha ezt a kifejezést veszük, hogy önmegvalósítás, akkor néha gyanakvóan járjuk körbe ezt a szót, olyan, mintha mindent mi szeretnénk kezünkben tartani, mi akarnánk az urai lenni az életünknek, de nem önmegvalósításról van szó, hanem inkább önaktivitásról. Az azt jelenti, hogy felnőtt emberként vállaljuk a döntéseket és a felelősséget a saját életünkért, vállaljuk azt a részt, ami a kezünkben van, hogy aktiváljuk azokat a lehetőségeket, azokat a feladatokat, amiket nem tud más betölteni.
Láthatjuk azt, hogy egy jól működő családhoz két oszlop kell, ugye az apa és az anya. Hogy lehet megtalálni ennek a közös működősnek az optimumát?
Az apa és az anya, a férj és a feleség közötti összhang, az az egyik olyan fontos eleme, amely ha nincsen, akkor bármennyire is igyekezhetünk jó apák, jó anyák lenni, sajnos nem fog sikerülni, mert legalább annyira fontos az az összhang az apa és az anya között, mint egy tortasütésnél egy olyan elem, ami elengedhetetlen. Tehát, hogy mintha nem tennénk a tortába tojást, és a tojásnak, hogyha van fehérje és a sárgája, akkor hogyha az szükséges bele, akkor bele kell, hogy kerüljön. Most, hogyha ezt kihagyjuk, akkor érezhető lesz. Ha a gyermek azt észleli, hogy riválisak a szülők, tehát hogy ha azt észlelik, hogy egyikük meg akar vásárolni engemet, másik, tehát csak arról szól, hogy jó anya akar lenni, de egymás között nincs összhang, akkor nem lesz boldog az a gyermek. Olyan példával tudnám ezt még példázni, mint hogyha zongorán valaki játszik mind a két kezével, akkor a bal keze mély hangokat szólaltatja meg, a jobb keze pedig a felső hangokat. És ilyen az apa és az anyai szerep, hogy egyszerre, hogyha játszanak, nem ugyanazt játsszák, mégis harmóniába kerülnek. Tehát zeneileg, hogyha ezt értjük, hogy mi az az összhangzatan, akkor ez az életben is megmutatkozik, hogy összjáték, együttműködés, egymásra való hangolódás következtében tudjuk még jobban vagy teljesíteni, vagy betölteni a szülői szerepet.
Az lenne a kérdésem, hogy milyen hívő emberként édesapának lenni? Az, hogy az ember Isten hívő és Isten kereső, az mit tud hozzáadni az apa és a férj szerephez?
Uh-huh. Egyik oldalon biztos erőforrás arra, hogy a kihívásokban, a problémákban, a kérdésekben ne érezzük magunkat egyedül. Motiváló erő, hogyha tudhatjuk, hogy nem mégsem mindent tartunk mi kezünkben, hanem hogy minket is hordoz valaki a tenyerén. Másrészt olyan kapaszkodó, hogyha körülnézünk és látjuk körülöttünk a világot, amelyet Isten teremtett, és úgy rendezett be, hogy annak meghatározó rendje van, akkor ez is segít abban, hogy betöltsük azt a szerepet, hogy apaként mi is felelünk egy rendért, mi is lehetünk azok, akik valamire igent és valamire nemet mondunk. Ha komolyan veszük azt, hogy Isten szuverén úr, akkor hát talán kicsit félelemmel is tölthet be, hogy apai szerepben is nekünk is van egy szuverenitásunk, de ha ezt áldásként fogjuk föl, vagy küldetésként, akkor mindenképpen egy olyan jó érzéssel tölthet be, hogy lényegében rajtunk múlik olyan, ami mástól nem várható el.
Az egyház tanításában hallani olyanokat, hogy a család az egyház legkisebb egysége, valamint azt, hogy a férfi a család papja. Te ezt hogy tapasztalod?
Én szeretem azt, hogyha úgy tekintek a családomra, hogy ők egy közösség, hogy mi egy közösség vagyunk, már csak azért is, mert mindenki különböző, és annál gazdagabb lehet egy közösség, mégis kell egy összefogó erő, vagy egy vezető, mert könnyen meg lehet, hogy valóban szétszéledne a nyáj, hogyha mindenkinek a különböző igényeit nézünk. Ha nem lenne egy vezető, akkor megtörténhetne, hogy szétszéled, és káosz lesz belőle. Ilyen szempontból helyén való, úgy gondolom, helyén való, hogy ha van egy család fő, és hogyha ez az apa nem csak azt a szerepet tölti be, hogy koordinálja a dolgokat, hogy rendjén menjenek, hanem azt a szerepet is betölti, hogy ő a közvetítő éppen az között, hogy bár ő vállalja a felelősséget a családért, mégis rámutat egy másik távlatra, egy másik dimenzióra, hogy egy magasabb valakinek vagyunk a kezében, és hogy számíthatunk is ennek a valakinek, tehát az Istennek, a mennyei atyának a jelenlétére, használhatjuk az ő jelenlétét, és bizakodhatunk benne, hogy amit mi, mint család, a kis közösség megélünk, és hogyha ezt gyülekezetnek tekintjük, akkor úgy tekinthetjük, hogy úgy, ahogy mi egymáshoz kapcsolódunk, akkor mint a legkisebb sejt az egyháznak a család, akkor mi is családként kapcsolódhatunk a többi családhoz. Ez a horizontális dimenziója ennek, és a vertikális dimenziója is, hogy úgy lehetünk család, hogy Isten számon tartja azokat az elődjeinket, akikkel mi nem találkozhattunk, mégis közünk van hozzájuk, és hogy reménységünk lehet abban, hogy közünk lesz továbbra is azokhoz, akik majd utánunk jönnek itt a földön, és nem utolsó sorban az Isten királyságában a mennyben.
Műsorunk vége felé beszeretnénk vezetni az Istenkép fogalmát. Az Istenkép fogalma nem más, mint az a bennünk élő képzet, ahogy elképzeljük az Istent, Tehát nyilván emberek vagyunk, és a megfoghatatlan Istent valahogy el kell képzelni, és ezt felruházunk bizonyos tulajdonságokkal, kialakul egy kép rólunk az Istennel, ahogy azt elképzeljük. A kutatások szerint, ha jól tudom, ez a kép ez nem független a családi élményeinktől, valamint az apa képünkkel és az apán keresztül szerzett élményeinkkel.
Több kutatás is történt ezzel kapcsolatosan, és az egyik, ami ezt szemléltetheti, az az, hogy valami miatt az óvodáskorú gyermekektől, hogyha megkérdezzük, vagy megkérjük őket, hogy rajzolják le a Teremtőt, vagy az Istent, vagy attól függ, hogy milyen közegben nevelkednek a gyermekek, de hogyha megkérjük őket, hogy rajzolják le, hogy ők hogyan képzelik azt az Istent, aki mindent a kezében tart, vagy aki megteremtette azt a földet, vagy aki a mennyekben van, akkor a gyermekek az édesapjukat fogják lerajzolni. Anélkül, hogy ugye ezt valamiféle tudatosítás előzné meg, de akarva akaratlanul hozzákötik az apához. És olyan mértékben figyelhető ez meg, hogyha az apa, tegyük fel, egy kevésbé domináns személy, és nem tölti be azt a szerepet a családban, akkor maga az Isten kép is sokkal kisebb lesz, nem lesz olyan domináns, nem lehet akkor annyira rábízni a dolgokat, lehet, hogy egy kis személynek tekinthető. Ha viszont egy nagyon erőteljes, akár agresszív, bántalmazó apáról szól, akkor valószínű, hogy ez az Isten kép is egy félelmet gerjeszt, inkább elbújni, inkább egy olyan hatást kelt, akitől félni kell, és aki elől inkább el kell bújni, vagy elrejtőzni előle. Ha pedig egy olyan apát él meg a gyermek, akivel felhőtlen a kapcsolat, vagy illetve hogy jókat lehet mókázni, játszani, akkor valószínű az Isten is olyan, akire számíthatni lehet, akivel meg lehet osztani azt, ami éppen érdekel, akivel játszani lehet, és aki partnerként van jelen az életünkben, aki végig kíséri az utunkat.
Mai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, jövő héten újra jövünk. Búcsúzik Önöktől a műsor szerkesztője Berta Péter
és Sül Tamás.
Köszönjük, hogy velünk tartottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió.